12. rész. Mi történik itt? Az álom nem az, ami már létezik, de az sem, ami sohasem valósulhat meg. Úgy van ez, mint az életben, a földön. Nincs út, de jön sok-sok ember, és utat vág. Lucin. Álmában írta. Makacs kíváncsiság már nem gyötör, egyre nagyobb bizonyossággal állíthatom, hogy az egyszeri élet híveként nem szükséges megválaszolnunk minden utunkba került, és időnként felforgató kérdést. Bodor gondolat, hogy örökké szolgálatos közemberként kell nyüzsögnünk a dolgok forrásának és forgásának közelében. A méltósággal való távoltartást gyakorolták minden időben, az okosokkal együtt még azok is, akik a savanyú a szőlő hangoztatásával tisztes távolból figyelték a közügyekből mindig adódó koncom, marakodó, ízléstelen táncát, gyakori helycserés figurázásaikat, amelyekkel a törtetésben megtépázott méltóságukat igyekeztek kevés sikerrel leplezni. A történelem folyamán mindig számosan voltak olyanok, akik a hatalmat áhítozóktól csömörölten visszahúzódtak, s lettek örökös ellenzékiek, mert a magát mindig újnak hirdetett hatalom eszmének tartalmasságát keveselték. Mások a hatalomra jutottak erkölcsi tartásából következtettek arra, hogy valóban gyökeres változtatásokhoz nem csak az új eszmék hiányzanak, hanem az az új generáció is, amely megtisztulhatott az előtte ajnározott életmódok mérgeitől, amik a mindig piszkos politikában sokáig lappanganak, és időnként az egész világot megdöbbentően még ma is hatnak. Mindig lényeges az, hogy milyen és mekkora erőket, mekkora közösségeket képes a hatalom a reménykedés szérumával beoltani. Ha csak képzeletünkben teljes demokráciát, eszmei szépségéből mindig kifordítva, mindig megcsúfolva, olyan árnyátékkal debütál minden hatalom, amely a ténykedések hatalmasnak festett vásznára óriásokat vetít, hogy elkápráztassa a látványosságra kiéhezett, bámészságra ítélt nézősereget. Az veszít, aki belemegy ebbe a játékba, ha nem határozza el idejében, hogy nem törtet, nem lelkesedik, nem tenyerel, nem ül, nem keveredik politika piszkába, és lassacskán rájön, hogy ne a mondva csinált közösségek bábjaként élje egyetlen életét, hanem a feltartóztatatlanul atomizálódó társadalom egyénekre szabott forradalmat szükségességének tudatában, saját maga alkotójának és az embernek kiszabott idejében annak kiteljesítőjeként cselekedni. Ehhez akár a nagy ünnepeken a képzelt szivárvány alatt naponta át kell mennünk a kérdések kérdésének kapuján. Mi történik itt? Ha tudnánk, hogy valójában mi történik, a boldogság titkát is megismerhetnénk. Isteni magasságba kellene emelkednünk, hogy messzire lássunk, a távolba, amely mindig közvetlenül a lábunk előtt kezdődik. Felriad, miféle szöveg ez? Könnyedén, alig odafigyelve, álmában írta, de keserű szájízzel. Kitántorgott a fürdőszobába, fogatmosott. Idegesítően hosszan vizelt, volt ideje azon bosszankodni, hogy még álmában is a közügyes témák foglalkoztatják. Máskor még vadabb szövegeket szült álmában, és kopott szerkesztőség írógépének figyelmeztető ideges csöngetésére ébredt. Hány éves lehet az Isten? Mikor van a születésnapja? Mi nem lehetünk istenek, mert tudjuk, mert feljegyezték, mikor és hol születtünk. Van anyánk, apánk, de nem tudjuk, miért jöttünk a világra. Istennek nincs apja, nincs anyja, neki szegénynek csak tudomása van küldetéséről. A fia esetében mindez fele másnak sikerült. Ez ugye már nyilvánvaló, hiszen Isten is volt, és egyben ember is. Olyan fattyú gyermek, akinek az anyját nem érheti vád, hiszen szűz maradt. Ha a szűzesség tisztaságot jelent, akkor mi férfiak ugyancsak utálkozhatunk magunkon, hiszen általunk mocskolódnak be a nők. Anyáink tisztaságát is meg kell kérdőjelezni? Minél szemtelenebb kérdéseket fogalmazunk, annál inkább szembe kerülünk életmódunkkal. Nyilván erre azért van szükség, hogy bűnösnek érezzük magunk. A bűn is pedig, ha jóra való, nem pofázik, lehagyja a fejét és engedelmes. Az Úrnak és mindenféle Úrnak ez kedvére való. Olykor kényére is. De hiszen meg vagyon írva, hogy az Úr mindöröktől fogva van. Ki írta? Persze, hogy ő írta, hiszen ilyet ember biztos nem állíthat, csak elhiheti, mert hiszékeny. De lehet azért, mert hogy erős hitű. Mikor, hogy? Ha mindöröktől fogva van, mint a világegyetem, akkor ő a világ, a végtelen mag, meg maga az Isten. Vajon nem az történt, hogy a végtelennel megbékélni nem képes ember közbeiktatta őt, és teremtőnek nevezte, hogy ne gondoljon a teremtő teremtőjével és annak őseivel. Ha van logika, akkor nincs vég, akár a múltat, akár a jövőt kutatjuk. Erről könyvtári okosságot fogalmaztak meg elődeink, álmomban valahogyan most sem akarózik idézeteket felsorakoztatni. Miért ne hinnék azt is, hogy az élet jelenből áll? Miért ékegysége az ember öltől? Mert ez nekünk embereknek kevés. Kevés, mert nem vagyunk képesek e közben megvalósítani önmagunkat. Mert elfecséreljük a természet adta időnket. Mostanában igyekszünk felgyorsulni. Nekünk való kísérlet ez kihívás, más felfogásban bűn, hiszen Isten ellen való, mert támadás a túlvilági életben való sok ezer éves hitellen. Könnyű dolgunk volna, ha megnevezett dolgaink mind valóságosak lennének. Képzeletünk tényeit keverjük a valóságosakkal. Ha valamit nem tudunk megnevezni, az nincs. A tények létezők, a képzeleti dolgok nem léteznek. Alkotásainkat előbb képzeletben apránként formáljuk. Az egyetlennel és a legfőbbel is így tesszük, hogy létrehozzuk. De csak nem vagy nem úgy ölt formát, ahogyan az együgyű tökéletlenségünkben elképzeljük. Nem jön elő a végtelenből, megmaradt képzeletünkben. Megnevezzük, hogy a valóság illúziát keltsük. Szükségünk van rá a tudathasadási. Mert a tudományosság minden apró lépésével csökönyösségünk is nő. Úgy épül világunk, hogy nem az ész, hanem az esztelenség diktatúráját gyakorolja a hatalom. Intézményeit a másként gondolkodás háborgásainak lecsendesítésére építgeti évezredek óta. Ha nem volna ilyen ellenállás, hiányzana az ellenállásból eredő kutatókert. Az igaz hitnek minden időkben ki kell bírnia annak tagadását. Ilyen formán az Isten tagadásnak is hasznos a szerepe. Az élet cselekvés, az írás a múlt előszámlálása, megszépítése, a jövő tervezésének része. A hit képzeletünk tágítható birodalmának ábrázolása, álom, amelyben egyensúlytartásunk érdekében hiszünk. Legolvasottabb könyvünk Őseink televíziója, amelynek segítségével magukban néztek. A hit életet igenlő iskola, hasznos szórakozás. Erkölcsnemesítő, javító szándékú látomásokból leszűrt, alkalmazásra is ajánlott tanítómességből épített, tapasztalatok fölé emelt meggyőződés. Akkor volna igazán eredményesen emberjavító, ha összeegyeztetése folyamatosan napirenden volna a tudományos kutatás. A hit olykor arra tanít, hogy ne higgyünk a szemünknek, ne higgyünk az eszünknek. De a jövőben téves hiteink is jók lesznek arra, hogy tagadásukkal tovább serkentse a kutatót, a ma még szent dolgok tagadásával járó munkára. Einstein sem tagadta, hogy közelebb kíván férkőzni az öreg titkaihoz, és tisztelettel megjegyezte, hogy nem tartja őt kockajátékosnak, hinni akarta, hogy a világ tökéletes, ezért bíbelődő számításaiban a kozmológiai állandóval, miközben látnia kellett, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Mi pedig majom szokásainknak engedve, szűkölve magunk is gyorsulunk, de a koponyánk lassanként elégtelenül tágul, ellenmondásba kerülünk így a világgal és az öreggel is. És ha nem egyszerre, hanem 6 napnak nevezett rövid vagy milliósan hosszú idő alatt teremtett, amit teremtett, hanem tökéletlenségét látva és ezen mérgelődve újra és újra próbálkozott, különféle felemási világokat alkotva, a miénket megunva és félbehagyva, mint a gyermek a játékát, magára hagyott bennünket, hogy boldoguljunk a magunk esze szerint. Mert az eszünkbe való sokféle tudást magunk szedegettük össze magunktól, hagyatékként őseinktől örököltük. Tudást szereztem magam is, amikor történeteimet innen-onnan összeszedtem, kigondoltam. Bölcsekre vár, hogy akár a világ alkotó elemeit, ezeket összekapcsolódásainak ismeretében mások is felfedezzék világomat. Íme miként beszél belőle Jiddu Krishnamurti, az indiai gondolkodó. Annyi, de annyi az ember a Földön, mindennel nem találkozhatunk, de gondolataikkal talál. Éppen csak le kell írnunk, csak össze kell szednünk őket. Tesszük-e sok ezer éve, szokásainkban él a gondviselés. Ebben az évezredben sem foroghat világunk visszafelé, nagyobb kényelmetlenség nem érhet bennünket az emberöltönkbe, és sokszor tapasztalható egy helyben topogástól. Az emberiség ma már tudományos megközelítéssel felmért földi életének végét 120 ezer évre becsüljük, életkorunk felső határául pedig a 120 esztendő. Amikor Afrika partjai látótávolságra megközelítik majd Európát, az egykori Kártágó szomszédos lesz az örök Rómával, a földközi tenger alatti tektonikus mozgások akkorára bizonyára alaposan átrendezik a vidéket. A kelet-ausztráliai tengeráramlás a délsar közelében nyaldosra az eljegesedő földrészt, New York és Stockholm fölötti vizekben óriás teknősökből alakult hatalmas hüllők úszkálnak. Apró, de nagyfejű és aránytalanul nagy, sűrűn használt, kifinomult nemzőszerszámokkal felszerelt emberek az örömszerzés apró szüneteiben digitálisan intézik majd a világmindenség dolgait, a földet óriási atomerővel hajtott művekkel, éppen más, a naphoz közelibb és sokkal előnyösebb pályára vezérlik, miközben boldogan örök életet élnek, a megmaradt szárazföld minden négyzetcentiméterét, de a tengerek mélyét is behálózó több száz emeletes építményeikben. Kiesen nyújtóz a másik oldalára fordult. Egy virtuális nő karjaiba, aki három kört emelével úgy tapad hozzá, mint a felhőkarcolók oldalán járó mágneses tapadókkal felszerelt, ablakmosók szoktak a képzelt jövőben, fényesre sikált üvegfalok. Állatias vágyának engedve türelmesen lefejtette magáról a bársonybőrű testet, hátfordította, még kérlámra állította, hogy hátulról győzelmét rekedt diatalódítással jelezve, kutyálkodva beakasszon neki. Fulladozva ébredt, köhögés ingerelte. Az ördög írta vagy iratta velem? Hát nem röhelyes? Mindegyre istené szeretnék válni, miközben ördönként is szeretné felülmúlni önmagam. Kíváncsian arra gondolt, hogy a halála után fogalmazott szövegei vajon milyenek és sikerülnek majd. Ha akkor is az álmában megfogalmazottakhoz hasonlatos gondolatokat szül majd, azok nem sokban különböznek az életében lét szövegeitől. Ilyen formán, gondolta, a halálnak továbbra sincs semmi értelme. Harmadik, gyakran visszatérő álmában azt hitte, hogy gramnyi molekulában őrült sebességű ugrásokkal atomként bolyong, a bennünk és körülöttünk lévő rendszerek sok titkú hálózataiban. Baráti társaságához hasonló hálózatokra lelt, ahol a csupa gömb alakú hízott ismerőseiből alakult közösséget, a gyenge kölcsönhatások szerepét betöltő nők állandósította. A férfiak homlokráncolva fontoskodtak, hogy valahogyan kiláboljanak az örökös középszerűségből, és önmagukat sajnálva, magukat sajnáltatva sápítoztak. És mert ez nem sikerült eléggé nekik, mindezt fogcsikorgatva tették. Rengeteg hátrányuk származott ebből. Emiatt rendkívül idegesen viselkedtek, őkülüket rázva vezették gépkocsijukat, örökös rohanásban voltak, nem tartották tiszteletben a törvényeket, semmibe vették a vörös lámpás tiltásokat, erőszakoskodások nyomán veszekedések, verekedések, háborúk indultak, amelyek, mint az emberiség története mutatja, véget sohasem érnek. Ebben a gramnyi molekulában atomnyi emberek könyököltek, harcoltak, gyilkoltak is, és folytonosan szorongtak tetteikért, hiszen emberek voltak, működött bennük a lelkiismeret, gényeik sugalták, hogy mi a jó, mi a rossz, mikor követtek el bűnt, és mikor cselekedtek igaz dolgokat. Eszmék és hitek ködében bolyongtak, hogy valahogyan magyarázhassák állati ösztöneik által sugallt tetteiket. Ők is kitalálták a gyónást és a vezeklést, hogy újabb teherként még több és még véresebb hazba bonyolódjanak, önmegvalósításuk örökös és örökölt hatalomvágyásuk következményeként. Nem állok jót magamért, rikoltotta megfeledkezve parányiságáról, izzadva forgolódott, erőlködött, minden erejével nekirohant a mindenfelé emelkedő falaknak. Ellenséget keresett, de az sunyi mújkált előle, kitért a magyaros megméretkedés a lovagias élet-halálharc elől. Ideges csapkodásaival magában tett kárt, fejét törte, szinte saját vérébe folyt. Nyögve lubickolt benne, lebegett, és a vér vízé vált, tengerként nyaldost a sebeit frissítő hullámaival. Gyenge kapcsolatként kötötte az élethez. Aztán a víz szivárvány színekben fodrozva, lágy csobogásban hatalmas nővé vált. Három hatalmas emlőjéből bőségesen csordogált az élet elixír. A világ mindenség anyja hatalmas gömbölyű hátsójával megígézte. Gömbölyű, gömbölyű. Valami ismeretlen sláger dallamára motyogta a refrén. A világ mindenség anyja pedig kacérkodva mutatta, hogy éppen belefér a nadrágba. És belegyömöszölte magát a világnagyságú kopott farmerbe. Hű, az meg királyi farmer! Durva megjegyzésére a hatalmas anyatest apró darabokra szakadt, atom nagyságú nőkre. Élénken figyelte, amint apró sikogatások közepette ruhát kapkodtak magukra. Melyikük lenne az enyém? Csak az enyém, csak az enyém. Elhesegette a szirupos operett dallamot. Az ilyesmit az ember életében legalább egyszer komolyan gondolja. Azok az atomnyi nők bájaik mutogatásával, kacér mosolygásukkal, ígéretes arckifejezésekkel, bolondító pillantásokkal és bájos csevegéseikkel tartották egybe a társaságot. Atomnyi kis duci nőcskék voltak, úgy érett éppen hozzáillő, csábosak, még úgy is, hogy lemerte volna fogadni, derék bőségük jóval meghaladta 100 centit, ami a saját 180-as hasmérétehez képest meglehetősen karcsúnak számított. Ez a parányi világ is tudományosan bizonyítottan a bennünk és a körülöttünk lévő rendszerekhez hasonlóan a gyenge kapcsolatok hálózatában él és működik. Persze, hogy különösen veszélytetettek a túlsúlyuk miatt olyan gyakori a sztrók. Magyarul nem tudsz? Szólalt meg egy hang a félhomályba. Nem csak neki szólt, hanem a zsivajgó gyerekközönséggel tele nézőtér előtti bábszínhat szolga legény főszereplőinek, aki éppen harmadszor verte el a port az óbégató nagyságos úr csupasz és guztustalanul sápadt feneki. A kérdező az a szó kimondásáról ismert erdélyi magyar író volt, aki szatirikus írásai kívül időnként azzal sokkolta a hatalmasokat, hogy miután félveknivel és egy darab kolbásszal keresztbe tántorogva a várost, fölöttébb időszerű és éppen az ezért kényelmetlen kérdéseket tett fel a legkülönbözőbb, sűrűn látogatott helyeken, ahonnan persze rögtön kituszkolták, Dili Flepniét ismerve hol elvonok urára, hol pedig az ideggyógyászat tártozta el a cipert. Majmolod a rádióban és a tévében szereplőket, felvágsz angol tudásoddal, vagy szégyeled anyanyelvedet? Netán elkülönülni van kedved az általad bunkóknak minősített társaitól, akik megelégednek a nagyszüleitől kapott szélütés vagy agyvérzés kifejezésekkel. Egyébként a stroke nem csak ütés, hanem simogatás is jelent angolul. Mi az, nem tudsz magyarul? Még nem tudsz svédül, de már nem tudsz magyarul, szólt álmos arkámból az ősz professzor, aki éppen elhagyni készült a svéd egyetemen a finugor nyelvek katedráját, hogy átadja helyét egy 8-osztályos képzettségű buzgomócsink pesti nőnek, aki az asszimiláció híveként saját gyermekeit még a jó napotra sem tanította meg. Visszamenekült volna a parány emberek közé, de azok eltűntek. Erdőben találta magát, csenevész fa volt, egy a sok közül, azt képzelte, hogy az erdő azért erdő, mert sok-sok hozzá hasonló, egymás mellett működő fa összességéből áll, akik úgy tűnik egymás árnyékában, egymás elleni folyamatos küzdelemben élnek, de szoros kapcsolatban is, hogy egymást folyton segítve, egymást kiegészítve alkossák az egészet, amelynek erdő a neve. Elképzelte azt a kezdetleges nyelvet, amelyben a szó sokszoros ismétlésével alkottak az egyedi fa kifejezésből erdőt, amelynek fa-fa-fa-fa-fa volt a neve. Sok-sok fa, átszólag ennyi az erdő. Érezte, hogy ez nem lehet igaz. Mert tudta, látta, tapasztalta, hogy minden fa más és más. Gényeiben volt a szándék, hogy kiemelkedjék az erdő átlagából, vastag törzset, a világ minden tájfelé terjeszkedő ágakat növeljen, megújuló lombkoronával ékeskedjen, az ágak hegyén rengeteg rügyet bontson, virágozzon és gyümölcsöt teremjen, magvakat érleljen, hogy azok lehetőleg minél messzebbre essenek a törzsétől, és így szaporodjon, hogy hozzájáruljon a kiserdőből nagy, dicsőíthető rengeteg válásművéhez. Minden akadályal küzdeni kész, hatalmaskodó vágyának megfelelően. Eleinte persze saját magától csak ritka pillanataiban látta, vagy többnyire nem látta az erdő lényegét. Az erdő erdőssége pedig a legfrissebb, de érdeklődési körétől távol eső tudományos kutatások szerint is abban áll, hogy az erdő talajából élő gombák szövedékei, mint egy laza kapcsolatban összekötik az erdő fáit, ahol a különböző természetes laboratóriumokban készült tápanyagokat és védőanyagokat, a talajból felszívott ásványi sókat, a gyenge kapcsolatok törvényének megfelelően közreműködésükkel egymás között folyamatosan kicserélhetik. Ha a kutyánk az egyik fa tövébe pisír, a talajba juttatott tápanyagból az erdő minden fája részesül. Figyelmeztette a valamikori kék duna helyett az immár közismerten elektronikus hullámai, okos társai nyomában szívesen csónakázó rokonszöves előadó tanár. Micsoda különös kapcsolatok hálózatában válik egyetlen egészé a világ. Terebélyesedő bükkfaként indult sétára az erdőbe. Árnyas erdei úton haladt a füves tisztásig, ahol a költő, valószínűleg édesanyja altató dalát felidézendő, gyötört gyomrában maroknyi altatóval lelépett a térképről, hogy a halhatatlanság végtelen tengerében olykor újra előtűnjék, gondolatainkban úszkáljon, szeliden dalolva, mert bizony csak az igaz, ami végtelen, minden véges megalkuvás. És mert a megalkuvás orvossága tagadás, de mit, mikor, miért, a tagadást is tagadva? A végtelen sok kérdés elő zilálva menekült az erdőbe. Nem egy apa, nem egy nemzet, nem egy faj, de maga a nem, emberiség, aki nemzet. Átsonant rajta a gondolat, hogy nem lehet az ember fából, de nyögve ragaszkodott erdő természetéhez, profétikus hajlandóságok munkáltak benne, mind az éltető nedvek, minden arra biztatta, hogy keljen és járjon, tudással törölje nevét a veszélyeztetett emberi állatok egyre bővülő listájára. A nagy fák sorsa. Temetésére munkacsoport alakult. Tömören fogalmazó gyászbeszédek hangzottak el fölött. A gyászzenétől megremegtek az erdők. Kidőlt, állapították meg a kiváló szónokok. Díszes tehergépkocsi hozták, hegyen, völgyön, ünnepies lassúsággal haladtak. A városon átvitték, az emberek egy perce megálltak, sóhajukban emlékeztek meg róla. A vasút melletti raktárba temették. Még élhetett volna, mondták a jóra való emberek. Ezt susogták a fák is. Nagy volt, mondta a gépkocsi vezető. Fő-fő volt, mondta az erdőkerülő. Délceg, erősítette a vadász. Hát éppen neki kellett kidőlnie, sóhajtott az öreg bakter. Ki lesz most már a legnagyobb, a legjobb, a legszebb, a legokosabb, a legbátrabb, a legügyesebb közöttünk, susogta a nagy erdő. Én vagyok, én leszek, nyögték sértve a különféle fajta fák. Nem úgy van az, Szólt egy idegességtől kitüzesedett csipkebokor. Az effélét öröki a favágók döntik el. Ki tud itt főzni? Tette fel a kérdést egy közepesen fejlett vidéki város hírcsináló műhelyében az a közepes író, akit azért alkalmaztak, hogy az újságírók mindig borzas förmedvényeit olvasható épkézláb mondatokkal varázsolja. Az írónak a második világháborúban lyukat lőttek a sarkába, a lábával együtt szókimondásaiért mellőzötten hátra lévő éveit is húzta, kénytelen volt saját novellás kötetéről maga megint azt az elmarasztaló kritikát, amiért aztán könyvének nagyobb keletje lett, de másként is megmutatta, hogy nem kíván soha semmiféle recept után élni. Csak azért is hangulataiban kikísértelt a városka melletti erdőbe. Már távolról feltűnt neki, hogy az erdő szélen csenevész bükkfa csemete áldogál egymagában, mint aki szeretne eltekeregni, és valahol a szemközti domboldalon új erdőt, s az erdő közepében valamiféle napsugaras ligetet, a réginél, ha nem szebb, de mindenképpen más erdőt alapítani. Az író körülásta a fácskát, egyenes karot állított mellé, hogy a helyért gerinctartást attól eltanulhassa a facsemete. Később kerítésfélével óvta a roppantul kiérzett nyusziktól és őzikéktől, fehér méznadrágba bújtatta, hogy a kártékony rovarokat elijeszte, megvédte, óvatosan nyeste, igazította ágait, koronáját. A kis bükkfa sem volt rest, célját nem feledte. Az író minden látogatása után csodálkozva állapította meg, hogy egyre messzebbre kerülnek az erdőtől. Teltek, múltak az évek. Az író később hátát már bátran nekitámasztotta a bükkfának, úgy pihent alatta, hogy észre sem vette, vele együtt sétál, rendre sokféle tájat bejár, megismer, erdődolgát, szokásait rendre kitapasztalja, aztán ligetté formálja szülöttei, barátai fajtáját. Sétáló bükkfának gondolta magát álmában, napfényben nyújtózkodott, zordidőben esernyőt formált mindennapi és a világ gondjait magában hordozó leveleiből. Ezek alól kémlelte a jó és a jobb időt, majd számolatlanul szerte küldözgette mindent. Miközben a nagy viharokra is készült, törzsének szilárdságával, egyenes bátor kiállásával, meggondolásra késztetett minden támadott. Mint minden álma, ez is hirtelen és megmagyarázhatatlanul ért véget, és talán csak arra volt jó, hogy félálomban, az agya szélén ücsörögve hirtelen újabb lehetetlen gondolatok tolakodjanak üresnek érzett agyába. Intézményeink, egyesületeink, a világiaknak és az egyházaknak egyaránt lényege az a sokféle tan, eszme, hit, amelyel az embereket magához vonza, az a rengeteg szabály, jogi cikkely, amelyekkel magához köti a társadalmi haladásban érdekelteket. Vezetőik, szószólóik mindent megtesznek, hogy minden időben divatosan tetszetős, lelkesítő gondolatokat fogalmazzanak, és maguk köré csődítsék a népet. Azt a látszatot keltik, hogy az intézményekhez tartozó tömegekért vannak, isteni elrendeltetésből és vagy a választók többségének akaratából vezetnek, őket szolgálják. Romantikus korokban, amikor bizonyára a maiaknál sokkal hiszékenyebb emberek éltek, az ilyesmit helyén valónak találták. Manapság azonban, amikor csak kivételes pillanatokban áll össze egy-egy eszmei közösség, valamely konkrét cél elérése érdekében, számos jele van annak, hogy a közösségnek itt intézményi formák nem egyebek üres hálózati kereteknél, hiányzik belőlük a leglényegesebb, a tömeg. Mindez a társadalmakban felhígult eszmék gyenge hatásának tulajdonítható, a történelem során elkoptatott, a meg nem valósítható, a lejáratott, a gyakorlatban szélsőségekbe torkoló áleszméknek köszönhetően történt. A kivételek ebben az esetben is erősítik a szabályt. A különféle kirakat pártok, az aktív tagjai tekintve kiürült egyesületek és a rendszeres templomjárók számának megfogyatkozását tapasztaló egyházak a történelem során próbált és bevált módszerek szerint hatalmas tömegrendezvényekkel kívánják bizonyítani a világ előtti támogatottságukat. Atomizálódó világunkban a tömegek a laza kapcsolatok megvalósítói. Tengeri vizekhez hasonlatosan működnek, amelyben a felső ezrek érdekei úsznak, és ahol művi hullámzást az egyre inkább a tőkéik mögött rejtőzködő láthatatlan hatalom igazgatja. És az is egyre nyilvánvaló, hogy most és a jövőben sem a víz lesz az út. A látszatpártok látszatdemokratizmusa is ez példátlan. A múlt század elején a gyenge kapcsolatok működésének sajátosságai gyümölcsöztetve, az erdélyi magyarság nemzeti érzéseit kihasználva teremtettek az urak a választások idejére egységet, hogy a hatalommal való részvételhez ősi jossuk jogán minden erdélyi magyar szavazatát megnyerjük. Ez a gyakorlat mindig és mindent bevált. Ragad meg az embert valamely identitását mutató jellemzőnél fogva, és legalább egy alkalommal tetre ösztönözheted. Ha ezzel nem okozol neki mértéktelenül nagy csalódást, vagy ha elengedő időt telt el ahhoz, hogy csalódottságát felejtse, újra nagy számban is egymás mellé állíthatok az emberek. Ilyen és hasonló bakugáksokra épít mindenki, aki foggal, körömmel is ragaszkodik megszerzett hatalmához. Ma még ilyen a világ. Keret nélküli, megfoghatatlan témájú, végtelenbe futó tabló. Benne is minden dimenziójában a fenyegetések sorozatütéseit szenvedő ember. Mit tehet az ember, ha létezésében örökösen a kierkegaardi önemésztés a fiktei én kialakításának folyamatában az önmagunkra való visszatérő önelemzés szükségességét tapasztalja? Jó az, ha reggelenként, amikor tükörbe nézünk, nem fogadjuk el önmagunk képét. Tragikus, ha bensőnkben egy egészen más, mindig a valóságnál tetszetősebb magunkat szeretjük. Rájövünk-e idejében, hogy magunkra maradva nincs mit kezdenünk magunkkal? Egy okos tanácsadó szerint jó az, ha az ember hirtelen elhatározása elhagyja, kidobja ócska cuccait, amelyeket befele feledkezve addig ápolt, addig pátyolgatott és tartogatott, amíg emberi kapcsolatait is elhanyagolta miatt. Unalomig ismételnünk kell azt, hogy csak is emberi kapcsolatainkban oldódnak szorongásaink és félelmeink. Csak is olyan kis közösségekben lehetünk boldogok, ahol egymás másságát tisztelve, időnként megrázkodtatás nélkül megmártozhatunk külön valóságunkban. A magunk és a mások értékeit gyakori összehasonlításoknak köszönhetően tudatosíthatjuk, befejezhetetlen feladatunk megismerni önmagunkat. Ne papolj, ne politizálj, ne paráználkodj, súgta egy hang a tordai 3P mintájára. Hasonlásra szólt, aki vele együtt ott ült az ágy szélén, és csúzos lábszereit dörzsölgette. Minden reggel megváltanád a világot. Mire való ez a játék? Milliárdok hiszik magukról, hogy isteni a tudásuk és a hatalmuk végtelen, mert a tudás hatalom. Ha makacsul továbbra is elmondanád és számítógépbe vetnéd gondolataidat, olvasóid, ismerősőid és hozzátartozóid is leintenének, mert szerintük ismét fordítva ültél a bilire. Unalmas a reggeli torna, de mindig hasznos. És az idősebb férfiak egyre hosszabb csöpögös vizeléskor elvesztegetett idején is tetszés szerint folytathat. Az utolsó cseppek úgyis mindig az ülőkére pacsognak. Tehát Luther nem szegezte ki azt a 95 pontban megfogalmazottakat. Tehát Petőfi nem szavalta a talpra magyart a múzeum előtt. Tehát Adi babérkoszorújának annyi a haszna, hogy szülőfalujában passzűlevesbe főzték. Tehát Leni vérbajos volt. Hitler félig zsidó. Stalin pedig Hruscsovval fajtalankodott. Már csak holnap után tudjuk meg, hogy mit hoz a múlt. És az is bizonyos, hogy ő sem váltotta meg a világot. Bátorság. Virtus constat ex hominibus tuendis. Na de ki akar engem megvédeni? Engárd, védd magad! Valaki a harmadik C-ből tűzte azt a papírlapot a hátamra, amelyen ez áll. Mindegy sorok. Miért írtok? Miért írok? Miért? Miért? Nem tudom. Írok, szarom, hogy miért? Nem tudom. Pati figyelmeztetett. Röhögnek rajtad. Ki volt az? Ki tette? Kik? Az anyjukat. Majd elbánok a piszkos társasággal. Megpróbáltam tajtékozni. Ritkán sikerült. De Patit nem tudtam leállítani. Nekihevülve magyarázott álmomban. Sajnos valóságos életében nem juthatott tanárként katedrára, mert már pubertás korában elvitte a háború utáni években divatos gyermekparalízis. A kimondottan verskedvelők egészen mást várnak, valami olyasmit, ami évezredes újraalakulásukban az új verselés felfogható jegyeit biztosan mutatja. Mi lehet tehát a vers ma is elfogadható meghatározás? A költészet, mint tudjuk, a görögöknél a zenével és a tánccal átszoros kapcsolatban és ütemes volt. Egyébként a szólás művészete anyaga, a nyelv, a szép szó, tárgya az élet és maga az ember. És a mai vers sokféleségét és páratlanságát a művészi szépben foglalt rútságig tartó vonulat magyarázta. A nyers valóság vizsgálata és tükrözésének óhajtása szüli a költészet meghatározásával ellentétes előjelű alkotásokat, amelyek, ha igazak is, teljességgel hiányával vannak annak, amit ugyebár közönségesen műélvezetnek nevezünk. Az olvasót tehát nem a rútversek teszik boldogá, hanem a szép, a megnyugtató vagy nyugtalanító zengzetes igazság. A zengzetességet is felfoghatjuk ellentéték feszülten, de a zaj a versben, a zörej a költészetben nem lehet egyeduralkodó. Számos elsőkötetes fiatal költőnél tapasztalhatjuk ennek mellőzését. Az, hogy költőnek nevezik magukat, valamiként kötelez, s letisztulásuk, ha késlekedik is, elvárható. Legyenek igricek, kobzosok, poéták, trubadurok, auidoszok vagy váteszek, műveikben tudatosultságukat, átgondoltságukat, választékosságukat várjuk. Többet, mint a spontán megnyilatkozások erdejét, amelyek a fogmosásról, az erekcióról és az ejakuláció tájékáról egyaránt fontoskodó, és világrengetőnek beállított nagy élményükről nyújtanak első kézből és kézzel megrázogatva helyszíni tudósítást. Nyilvánvaló lustaságukban nem járnak körbe egyetlen fát sem, amelynek eredményeképpen elnagyoltságot, unalmat, spanyol viaszt mutatnak fel költészetükben ma és talán még holnap is az éhező emberiségnek. Persze, szóltam bölcsen és tömören, hogy Patit leállítsa. Nekem ez is sikerült. A hátamra aggatott költemény pedig belegyűltem az agyamba. Tévedésből szemétkosának néztem. Aztán Aztán újból Michelangelónak képzeltem magam, hatalmas könyvek között sétáltam, és megpróbáltam mindbe belelátni a magamét, hogy lehántva a fölösleges létrehozzam, kifaragjam a magamét. Hű, nem volt könnyű. Sehogy sem haladtam. Tudtam, hogy minden kezdett nehéz. Na de ennyire. Főként az zavart, hogy miközben vésőm nyomán, apránként kezdett kipontakozni egyik-másik alkotásom, nem csak a lehántott részben, hanem a megmaradtakban is láttam mindazt, amit mások már belegondoltak a kötetnyi betűhalmazba. Még hogy nincs új a nap alatt. Ha ezt csak egy pillanatra is elhiszem, elfog a félelem, hogy hiába kutatom a teremtés titkát. Ördögi munkámban csak az vigasztalt, hogy valószínűleg sohasem tudom meg, jónak vagy rossznak születtem. Álmaimban ez még sohasem sikerült. De ébrenléteimben még inkább elhatalmasodott rajtam a félelem. A félelem népbetegség, orvossága hit, mondta minden tudóparti barátom. De mindenek fölött az uralkodó reklámok idejében kihozanítottak. Minden orvosságnak bizonyára rengeteg mellékhatása van, amelyekről többet megtudhatunk, ha bizalommal felkeressük házi orvosunkat, vagy és gyógyszerészünket, akik, mint mindenben örökösen józan mértékletességre intenek, nem szükséges mindent bevenni. Az újkor profitái nem nagy sikerrel gondoskodtak arról, hogy ezt a népbetegséget, amely nyáj szellemiségben rendkívül ragályos, és szertartásokkal és más gondolkodásgátló ceremóniákkal csak ideig óráig gyógyítható, következetes kételkedéssel enyhítessük, megelőzzük. A visszaeső bűnbánok egy része, hogy a gyógyszer túladagolástól szenved, mások gyógyszerfüggővé válnak. Mi a tendő? Súgta Csernyiszewszkit és Vladimir Iljicset megelőzve valamely álombeli józanész. A felelet késett, és közben, mint máskor is, amikor lényeges dolgokat kívántam álmomban tisztázni, változott a szín, újra ott álltam a toronyban. A 2000 valamelyik emelet tornácáról figyeltem, hogy szülővárosom aszfaltjából azok a kiütköző titokzatos lábnyomok merre vezetnek. Követtem ezeket a ki nem törölhető lábnyomokat. Az óvárból a külvárosba, onnan a patinás kollégiumba, tovább a nehézipar előretolt bástyának műszaki tervező irodáiba, a reám tekintetüket vető alá pedig ruganyos kerekdettségeiket fektető karcsú lányok tengerparti városába, ahol a Dunavíz helyett akkor az élethíg vize ömlött sebesen. Katonacsizmás lábak nyomán jutottam a csángok földjére, sítalpak nyomán a hegyekbe, vissza a szülővárosomba, később a sűrűn, ablakában álló élenjáró szómunkás reám testár tintás eszerdopadja mellé. Minél magasabbra emeljük tornyunkat, annál élesebben látjuk azokat a nyomokat, amelyeket követnünk kell, világosabban értjük, hogy honnan jönnek, merre tartanak. Tudom, hogy tornyunk Istenek helye. Olyanokkal melózom itt együtt, akik pont olyan gyakran születnek és halnak, mint a hősök, és mert milliárd számra egyeseknek úgy tetszik, reinkarnálódnak is. Így aztán hozzávetőlegesen megszámlálható. Sokan vagyunk, és mind szentek. Tulajdonképpen nincs más dolgunk, tornyunkkal együtt egyre magasabbra kívánunk emelkedni. Nehezen bírjuk az isteni magasságokat, rendre mindjárt leszédülünk, csillagmorzsáként ott lebegünk abban a magasságos magasságban, ameddig jutottunk. Hangtalanul lélegzünk a történelem éppen divatos levegőjében, sziporkáinkkal biztatjuk az utánunk következő építőket, hogy ne kíméljék magukat, törekedjenek még fennebb, még istenig magasságokba emelkedve a végtelen. Mit tehetnénk? Leugorhatunk, ha úgy tetszik. Nem kötelező az ejtőernyő. Lehet sárkányrepülő nélkül is csúszkálni a magasságokban. Van olyan, akinek ugornia sem kell, leesik magától, mint a beteg férfi tilos helyekre dugdosott, rozsdamarta gyógyíthatatlan csapszege. Álmodjuk azt, hogy valamikor az idő képzelt spiráján minnyája, visszakanyarodunk oda, ahonnan aszfaltba taposott nyomunkat híven őrzi a kitörölhetetlen emlékezet. Egyedül ez sem megy. Ez is a Zoli ötlete volt. Őszi délelőtt közepén a kávézóban ültek, közel a pedagógiai főiskolához, ahonnan az előadások szüneteiben csapatostul jöttek a lányok, hogy a kávézás rövid idejében kibeszéljék magukból mindazt, amiért szorongtak. Törzsasztaluk a sarokban volt, egyaránt ráláthattak a cukrászda minden asztalára, de a süteményekkel megrakott pult mögötti ajtóra is, amely a konyhába vitt, ahol Mancika és társai kedvükre illegették gyönyört sugárzó ígérő domborulataikat. Nézem, nézem, hát szeretem, sohajtotta Zoli álmodozva, miközben vállára omló gesztenye haját nőies mozdulattal, mint általában teljesen szükségtelenül megigazította. A haján kívül vállára nehezedett, frisse megjelent novellás kötetének állítólagos jó híre is. Ki kellett gondolnia, hogy miként illik viselkedni egy fiatal első kötetes szerzőnek, miután a kiadó nagylelkű szerkesztője kisé meggondolatlanul Örömteremtés címmel látta el többnyire erotikus témájú írásokat tartalmazó könyvét. Tóth Ágas világ, sohajtotta Misi, félig kiemelkedve megszokott bubánatából. Hírneves ősei egykor a Károlyi grófoknak muzsikáltak, s mert munkaadóik hirtelen eltűntek a történelem forgatagában, újra egyenesen a zenekonzervatőrumba vezetett. Tudták róla, hogy naponta egy-egy fugával gyarapítja az előadatlan művek amúgy is hosszú sorát. A bejárathoz közeli asztalnál magános szőke lány ült, Madonna arca volt, mosolya Zoli szerint titokzatosabb a Mona Lisa arc kifejezésénél. Nézem, 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 hát szeretem, jelentette ki határozottan Zoli, és mackos lépésekkel a lány asztaláig bolygott. Szeretlek, kedves, légy a felesége. A lány szájához emelte a kávés csészét, korcsolt belőle. Másodéves medika volt, és mint minden medika, gyors döntéseket szokott. Egyszerű diákesküvőjük után 3 évig éltek együtt a Zoli garzonyában, éppen addig, amíg az imádott befejezte orvosi tanulmányát. Misi többek között látnoki tulajdonságokkal bírt, 2 fúga között figyelmeztette Zolit, hogy a nők alaposabb megismerése céljából észszerű volna, hogy a lány döntögetései közben néhány éves próbaházasságra gondolna, csak azután döntene a házasságról. Próbál Tóth Ágasban elképzelni a nőket. Gondolj bele, micsoda gyönyörű látvány nyújtanának, amikor a fejükre simított vagy borzolt hajszálak zuhataként omolnának a földre. Különösen előnyös volna ez a hosszú hajóknak, hiszen égben nyúló testükkel olyan hosszúkások, olyan tüneményesen légiesek lehetnének, mint Domenikos Theotokopoulos által a vásznaira varázsolt lebegő figurák. És azok a rengeteg utánajárás követelő az évek múlásával egyre szaporodó arcráncok is szépen kisimulnának. A finomvonuló állacskák, alacsony gyarapodott tokácskák is egyből visszahúzódnának, minden hajszányi árkocska magától elbújna a halánték és a fülek mögé, ahol nincsenek útjában a vizsgálódó szemeknek. A keblek, igen, azok az egzotikus gyümölcs alakú, csodálatos alkotások, amelyek lelógott természetükkel kétségbeesésbe kergetik a nőket, most ezek Tóth Ágasban rögtön helyükre kerülnének, egyből kitelnének a melltartók, amelyeket rövid gondolkodás után, mint szükségtelen cifraságot önként félredobhatnának még a nagymamák is. Na és a gömbölyden igazán kívánatos hátsó felek, amelyeken a férfi szem akár Moor Henry menyasszonyának simogatni való domborulatain olyan szívesen elmélált. És a lábak? Hát ez az. Még a sonkalábak is előnyösen kerülnének ki a megváltoztatott testtartásból. Hogy mire valók ezek a hosszú és karcsú lábok, azt most ne részletezzük, elégedjünk meg azzal, hogy az egész estét, netán éjszakát kitöltő ígéretességük előtérbe kerülne, felértékelődnének a karcsú bokák azáltal, hogy a női látványosságok tetejére kerülve hülyen kifejeznék a gyengén nem lényegét. A lábak koronáznak a nőiességet. Mindnyájan nagyobb figyelmet szentelhetnénk a formás lábikákra, a lábszárok finom ívére, a tért kalácsok domborulataira, a sóhajtás finom combok feszességére, amelyek törőben forró kút édes vizének remegő hullámai ismétetten átgyűrűznek rajtunk, s magunkkal visznek a világ mindenség végtelenébe. Ott is egyedül leszel, szólt évek múltán a kisítő, ettől mindentől megkeseredett író. Hit nélkül, igen, hirdettem is a toronyból, ahonnan kotta papírjairól időnként hagjegyeket szóltam éjbe, hogy a fülükkel olvasóknak is jusson valami az örömökből. Könnyű neked, gyónástól gyónásig vidáman él szokásaitokban. De mi legyen azzal, aki, mint jó magam, rendre ájtatosság elleni újraoltásokat kapott. És tenyerest és hajcibálást is eleget, mert a szülei sorozatosan elfelejtették vasárnapi iskolába küldeni. Mi legyen azokkal, akik muszájból kereszteltettek, ha keresztelték őket, mert másként nem mehettek iskolába. Mi a sorsa annak, aki nem bérmált, nem áldozott, nem böjtölt és nem gyont, mert mondjuk reformátusnak jegyezték be, de nem is konfirmált, az úrvacsora pedig még most is olyan érzéseket kelt benne, mint amikor fehér embert nem látott őserdei törzsek életét bemutató, ismeretterjesztő filmet néz a tévében. Hinnünk kell? Persze. De mit tegyen az, aki szüleitől hitetlenséget örökölt? Kit tagadjon meg? A szüleit semmiképpen sem tagadhatja meg, hisz közismert a tíz parancsolatból. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át te néked. Mózes második könyve. Szóval mindenképpen ellentmondásba kerül magához a Bibliával is. És amíg ebbe a megváltozhatatlan létbe beleöregszik, rájön, hogy életében éppen elég semmi embert látott már, akik felekezeti hovatartozásuktól függetlenül olyanok, amilyenek, és a felkentek segítségével könnyedén felmentik magukat mindenféle bűnök alól, hogy újabbakat kövessenek el. Ezért azt mondom, kedves barátom, ahhoz, hogy valóban megismerjük önmagunk, szálljunk magunkba, és vállaljuk meg gondolatlan tetteinket is. Magunkban kell hinni. Hiszem, hogy minden ember képes a jóra, arra, hogy halálunkig közösséget vállaljunk minden földi lényre. A halál pedig, hogy úgy mondjam, csak is egyedül megy. Még a tömeghalál sem az, aminek látszik, hanem olyan gyertyaoltás, amelyben milliárdnyi gyertyaláng az idő atomjainak több részein, akár a jóval lassúbb emlékezet, rendre ellobban. Amen, szólt Misi, és a benneim bolygó zenéktől józanodva barátian arra kérte Zolit, hogy legalább ő hagyja abba, ne folytassa, sose kezdje újra a papolást.